14. fejezet. Vitellius prefektus felpillantott Cato jelentéséből. 2 hónapot adott?
Igen, uram.
A prefektus beújta a szemét és hangosan gondolkodni kezdett.
Így elég időnk lesz üzenetet küldeni Rómába, és Narcissus dönthet az ajánlat felől, amit aztán továbbadhatunk Telemachusnak.
Elnézést, uram, de gondolod, hogy a császár titkára túl licitálja az ellenlábasok ajánlatát?
Ó, igen, kénytelen lesz. Ha a tekercsek rossz kezekbe kerülnek, az alaposan megnehezítheti az életet Rómában.
Vitellius felpillantott, és látta, hogy Cato megrázza a fejét.
Nem hiszel nekem?
Hogy hihetnék, uram? Hiszen fogalmam sincs, miféle tekercsek ezek. Számomra ez az egész ügy nagyon eltúlzottnak tűnik.
Emiatt nem kell aggódnod. Katona vagy, ezért engedelmeskedned kell a parancsoknak. Ez minden, amit tenned kell. A fontosabb dolgokkal a feljebb valóid foglalkoznak.
Vitellius ismét a viasztáblára pillantott.
Ami a másik ügyet illeti, a sarc, amit azért követel, hogy békén hagyja a kolóniáinkat. Ez az első hiba, amit elkövetett.
Uram?
Túl kapzsivá vált. Egy dolog a tekercsek ügye, és más sarcot követelni. Szó sem lehet arról, hogy kifizessük. A császár ebbe sosem fog beleegyezni.
Miért nem, uram?
Számos germán törzsnek fizetünk, hogy fenntartsuk a békét.
Cato próbálta átgondolni a helyzetet. A Róma kész 20 millió szeszterciuszt fizetni néhány irat tekercsért, ám nem hajlandó az összeg felét kifizetni tucatnyi kolónia és több ezer emberi élet biztonságáért.
Az más dolog. A germánok területe amolyan közbenső vidékként szolgál a birodalom és a többi sokkal erőszakosabb és visszataszítóbb barbár törzsei között. A kalozokkal azonban más a helyzet. Ők csak tolvajok és gyilkosok bandája.
Úgy tűnik, sokkal többek egyszerű bandánál, uram.
Igaz, de annyit mondhatok, hogy Claudius nem fogja megengedni nekik, hogy védelmi pénzt szedjenek. Parancsot ad majd, hogy keressük meg és pusztítsuk el őket.
Addig nem fogunk pihenőt kapni, amíg ezt végre nem hajtottuk.
Akkor is végre kell hajtanunk, ha ezzel azt kockáztatjuk, hogy elveszítjük a tekercseket, uram.
Talán együtt is végre tudjuk hajtani a két feladatot. A prefektus felkelt a székéből, és a térképhez sétált. Cato követte.
Vitellius egy pillanatig az Illír partvonalat nézte, majd ismét megszólalt.
Ha te lennél Telemachus, hol állítanád fel a búvóhelyedet?
Mielőtt válaszolt volna, Cato az aprólékosan megrajzolt térképet nézve összeszedte a gondolatait.
Abból ítélve, amit a felderítők jelentéseiben olvastam, valamelyest távolabb a tengeri és a szárazföldi kereskedelmi utaktól. Mivel nem engedheti meg magának, hogy egy véletlenül arra járó kereskedelmi hajó esetleg kikösön éjszakára, és a legénység észrevegye a rejtekhelyet. Ez kizárja a liburniai partot és a délebre fekvő Makedóniát, mivel e két vidéken túl sok kolónia és kikötő látható. Ugyanakkor elég közel kell lennie a kereskedelmi utakhoz, hogy portyázhasson. Néhány hajója tartalékevezősöket is szállíthat. Ha úgy gondoskodik a hajóiról, mint mi, legfeljebb 5 vagy 6 napi útra merészkedhet el a búvóhelyétől. Ami azt jelenti, hogy a tábora valahol Flanona és Dirracium között lehet. Valószínűleg az egyik öbölben, vagy valamelyik partmenti szigeten. Több száz van belőlük?
Cato elfordult a térképtől.
Azok alapján, amit megtudtam, így vélem, uram.
Egyetértek, bolintott Vitellius.
Tehát ott kell kezdenünk a keresését. Átrahagyunk egy kisebb létszámú helyőrséget, a flottát pedig átvisszük az Illír partokhoz, és kialakítunk egy főhadiszállást valahol.
Gyorsan végigpillantott a térképen.
Birnissium közelében. Elég védett területnek tűnik, és a közeli kolóniáktól könnyen szerezhetünk ellátmányt.
Ha, tehát Birnissium. Megfordult, Cátóra nézett.
Holnap délben eligazítást tartok a tiszteknek. Most leléphetsz, Centurio. Kifelé menet, küldd be az írnokaim vezetőjét.
Az ifjú Centurio szalutált és kimasírozott az irodából, hagyva, hogy a prefektus átgondolhassa a tervet.
Cato visszatért a tiszti szállásra, majd tiszta tunikát öltött és a fürdő felé vette az útját.
A gőzfürdőbe belépve látta, hogy Makró az egyik márványpadon üldögél.
A barátja felpillantott és őszinte megkönnyebbüléssel elmosolyodott.
Cato, örülök, hogy látlak. Hogy sikerült a találkozó?
Figyelmesen hallgatta, hogy Cato beszámol a kalózokkal történt találkozásról,
Majd megdörzsölte az arcát egy szivacsal, és az ifjú centúrióra nézett.
De milyen ember ez a Telemachus?
Kato leírta a kalóz vezér megjelenését behúny szemmel, hogy minél részletesebben felidézhesse a találkozás részleteit. Elég ügyesnek tűnt. Kemény fickó, és jól bánik a pengével. A hajói is kiválóan szerepeltek. Ezt persze Decimus mondta, mivel én nem nagyon tudom megítélni, hogy milyen tengerész. Minden esetre könyörtelen ember. Kato megborzongotta, mint felidézte, hogy mikor nem sokkal dél idő után a Briremis kikötött Ravennában, miként adott parancsot Vitellius az egyik tengerész gyalogosnak, hogy vegye ki a kosár tartalmát. Elűzte az emlékképet és folytatta a beszámolót. Úgy láttam, az emberei félnek tőle.
Kemény diónak tűnik, merengett Makro. Tehát jó kis harcra számíthatunk.
Lehet, vonta meg a vállát Kato. De, ahogy azt mondani szoktam, az emberek azért harcolnak a legkeményebben, amiben hisznek, nem pedig azért, amitől rettegnek. Makro elmosolyodott, majd belemártotta a szivacsot egy kád vízbe, és Kato arcába hajította, eláztatva a fiatalembert.
Na hát, Kato, ezt hiszed, szakértője lettél annak, mi mozgatja az embereket?
Kato letörölte a homlokáról a vizet és az izzadságot. Hát azt hiszem, van fogalmam arról, hogyan is működik az ilyesmi.
Rendben, ismert el Makro. Van egy kis fogalmat róla. De én mondom, ezek a kalózok ugyanolyanok, mint mi. Semmi más nem ösztönzi harcra az embereket úgy, mint a kemény fegyelem. Az eszmék és a lelkesedés a költőknek, és az olyan buzeráns filozófusoknak való, mint
én.
Te mondtad, nem én, mondta meg a vállát Makro. Emiatt ne neheztelj rám.
Ne nehezteljek? Makro felnevetett.
Ugyan már, inkább menjünk.
Hová?
Inni! A kikötőben találkozunk Anobarbusszal és Minuciusszal.
Valóban. Kato nem nagyon osztotta a barátja lelkesedését. Fáradt vagyok. Épp csak most jöttem ide, hogy pihenjek. Nincs kedvem egész éjjel tivornyázni.
Ez most nem olyan lesz. Egy nyugalmas estére készülünk. Minucius bemutat minket az asszonyának, akinek van egy kocsmája.
Makro elmosolyodott.
Minden katona ilyen nőről álmodozik. Mármint minden normális katona,
pillantott Kátóra.
Makro! Igen?
Menj a fenébe, jó? Makro a fiatalember vállára csapott és felnevetett.
Ez az én fiam! Na gyerünk, ne vesztegessük el az időt, amit ivásra is fordíthatunk!
A raktárból kölcsönkértek két egyszerű tunikát, mivel nem akarták a jellegzetes vörös öltözéket viselni. A Ravennában uralkodó közhangulat miatt egyikük sem akarta felhívni magára a figyelmet. Az oldalsó kapunk kiosonva követték Minucius útmutatását, végig sétálva a kikötőhöz vezető kocsmákkal, bordélyházakkal és olcsó bérházakkal teli keskeny utcákon. Mindenhonnan a hadi kikötőből érkezett matrózok és tengerészgyalogosok részek hangoskodása hallatszott, ám a közkutak körül gyülekező helyiek ellenséges pillantásokkal méregették őket. A környéken tábori csendőrök járőröztek, éberen figyelve az eseményeket.
Úgy tűnik, bármelyik pillanatban kitörhet a verekedés, mormogta Kato.
A kaszárnyában kellett volna maradnunk.
Ugyan már, bökte oldalba Makro. Csak nem ijedsz meg néhány mogorva ifjonsztól?
De igen, ismerte be Kato nyíltan.
Legalábbis ezektől igen. Látszik rajtuk, hogy ölni tudnának egy kis verekedésért.
Akkor jobb lesz, ha gyorsan menedéket keresünk, mondta Makro, és úgy tett, mintha megborzongana a félelemtől. Itt is vagyunk, a Rák utca.
Egy széles utcára értek, ahol egymás mellett sorjáztak a kocsmák. A részegek zajongása szinte sértette Kato fülét. Makro odakiáltott neki valamit, az utca túloldala felé mutatott, egy piszkos fal fölött lógó, élénk színűre festett cégére.
A táncoló delfinhez.
Nem vizezzük a borunkat, marmogta magának Kato. Szép név. A két centúrió utat tört az utcán át a kocsmába vezető boltíves bejárathoz. Odabent olcsó tömjén szaga terjengett, a lámpások fénye pedig épp csak ahhoz volt elegendő, hogy a vendégek oda találjanak a pulthoz, vagy a latrinához vezető hátsó ajtóhoz. A pult mögött két tagba szakadt, keménynek tűnő férfi és egy magas, őszhajú nő szorgoskodott. Az asszony háttal állt a bejáratnak, mivel épp egy részeg vendéggel foglalkozott, aki megpróbálta fogdosni.
Kato nézte, hogy az egyik csapos áthajol a pult fölött, és egy gyors ütéssel a padlóra küldi a részeget. A kocsma közepén padok és kecskelábú asztalok sokaságát zsúfolták össze, melyeknél temérdek hangoskodó ember iszogatott vagy beszélgetett a helyi szajhákkal, próbálva kialkudni az árat. A kocsma falai mentén lefüggönyzött fülkék sorakoztak, ahová a vendégek észrevétlenül elvonulhattak. Kato! A két centúrió hang felé fordult. Látták, hogy Minucius feléjük kint a túloldali sarkon, a pulthoz legközelebb nyíló fülkéből. A vele szemben ülő Anno Barbus üdvözlésképp elmosolyodott, miközben Makro és Kato áttolakodtak a részegek között. Leültek a rozogó asztal melletti padokra, Minucius pedig azonnal teletöltött két bőr ivó edényt, amiket aztán Makro és Kato felé lökött, kissé kilöttyintve belőlük a bort.
Ezt itt már el sem jöttök.
A világért sem hagytam volna ki, felelte Makro. Úgy tűnik, van egy kis lemaradásunk, amit be kell hozni. Egészségükre!
Emelte fel az ivó edényt, majd belekortyolt a borba. Kato a mellette ülő Anno Barbus felé fordult. Hogy vannak az égési sebeid?
Már nem olyan csúnyák, de azért még egy kicsit fájnak. A bőr úgy feszül a melkasomon, mintha egy nálam jóval kisebb termetű emberi lenne.
Ismerem az érzést, bolintott Kato. Én is szereztem már néhány égési sebet. De rendbe fogsz jönni. Csak idő kell hozzá.
A kuruzsló is ezt mondta. Egészségünkre!
Egymáshoz koppintották az ivó edényeket, és meghúzták az italt. Kato örömmel látta, hogy Anno Barbus hozzá hasonlóan csak belekortyolt a borba, és nem vedelte, mintha nem lenne holnap. Nem úgy, mint az asztal túloldalán ülök. Anno Barbus leengedte az ivó edényét.
Minucius azt mondta, már ki is hajóztál.
Kato felpillantott a kereskedőre. Így van, őrjáratra mentem. Anno Barbus elmosolyodott.
Nos, megkedvelted a tengeri életet?
Egyáltalán nem. Az út nagy részében beteg voltam.
Hová vittek?
Csak őrjáratra, felelte Kato óvatosan. Az Illír partokhoz és vissza.
Valóban?
Anno Barbus láthatóan meglepődött.
Azt hittem, a kalózok miatt nem biztonságos arra felé hajózni. Gondolom, semmit sem láttatok.
Nem, rázta meg a fejét Kato. Pár vitorlát, de ez minden. Elég unalmas út volt. Na és veled mi a helyzet? Szereztél műtárgyakat az ügyfeleidnek?
Nem, a piac teljesen kihalt. De maradok még egy kis ideig, amíg teljesen felépülök. Lehet, hogy néhány nap múlva próbát teszek valamelyik másik kikötőben, feljebb a parton. Megnézem, van-e valami érdekes áru, amit megvehetnék, aztán visszatérek Rómába.
Nos, remélem a következő utad szerencsésebb lesz.
Igen,
felelte Anno Barbus halkan.
Szükségem lesz a szerencsére.
Gyerünk már, fiúk, hajolt át Makro az asztal felett. Égyatok, a ház ajándéka. Égyünk Minucius asszonyára. Áldás szájon rá!
Az ivó edények ismét egymáshoz koppantak, még több bor löttyent ki, majd a négy férfi felhajtotta az italt. Kato meglepődött, milyen kiváló a bor, és azt kívánta, bárcsak Makro szánna egy kis időt arra, hogy meg is ízlelje. Sajnos azonban a másik két centúrió már kiürítette az első korsót. Makro feltápászkodott a padról.
A következőt én állom.
Arra semmi szükség, mosolygott Minucius. Visszaúzta Makrót, és az asztal alá nyúlva elővette egy újabb korsót. Makró szemei elkerekedtek.
Mennyi van még ott?
Épp elég, hogy jó ideig kitartson. Égyünk!
Hol van az asszonyod?
Makro körbenézett, de a tömeg miatt alig látott valamit.
Szeretném megölelni.
Majd később csatlakozik hozzánk, miután kissé lecsendesedtek a dolgok.
Ó, rendben.
Makro visszafordult a többiekhez.
Hé, hallottátok a híreket?
A milyen híreket?
Tudakolta Anno Barbus.
A prefektus el akarja páholni a kalózokat. Az egész flottát át akarja vinni Illíriába, hogy levadásza a kurafikat.
Kato áthajolt az asztal fölött, és megragadta barátja karját.
Makro? Tessék!
Ez nem tartozik a nyilvánosságra.
A nyilvánosságra?
Nézett rá Makro homályos tekintettel. Ez hadititok.
Titok? Ugyan már, ki elől akarjuk eltitkolni? Amint elkezdjük bepakolni a hajókat, mindenki tudni fog róla.
Nem ez a lényeg. A prefektus nem akarja, hogy a kalózok idő előtt megtudják.
Hiszen te mondtad el nekem.
Mert bíztam benned. Makró bűntudatosan mocorogni kezdett.
Nos, igen. Nézd, fiú, sajnálom. De úgysem fogjuk továbbadni. Igaz, fiúk?
Hát persze, mosolygott Minucius.
Tegyünk esküt, és pecsételjük meg pohárköszöntővel.
Nem, felelte Kátó határozottan. Csak ne említsétek senkinek. Egyikőtök se. Te sem, a Nobarbus. A kereskedő bólintott.
Pecsét van a számon. Ne aggódj!
Ne aggódjak? Ezt könnyebb mondani, mint megtenni ezzel a két iszákossal az oldalamon. Minucius hirtelen felderülő arccal felpattant, ám közben a csípőjét beleütötte az asztalba, kis hián lelökve az újonnan elővett borsót. Anubarbus azonban előre lendült és elkapta, mielőtt leeshetett volna.
Ez szép volt, kacsintott Makró kereskedőre.
Itt jön, fiúk,
mondta Minucius.
Az asszonyom, a kedvesem, életem szerelme.
Kátó megfordult és végig pillantott a tömegen, amely egyszer csak szétnyílt, utat engedve egy magas, elegáns, idősödő asszonynak, aki fáradtan rámosolygott a körülötte tolongó férfiakra. Kátó a nyaksálja mintájából tudta, hogy ez ugyanez az asszony, akit korábban a pultnál látott. Az asszony az asztalhoz sétált és visszamosolygott Minuciusra. A veterán centúrió büszkén a társai felé fordult.
Fiúk, hadd mutassam be Porsát, e csodás hely tulajdonosát, aki hamarosan a mennyasszonyom lesz.
Á, ne is törődjetek vele, mosolygott Porsa. 20 éve ígérgeti, hogy tisztes asszonyt csinál belőlem. Minucius nagyot nevetett, majd a többiek felé fordult.
Porsa, ők itt azok, akikről meséltem. Volt egy kis közös kalandunk a hegyek között. Ő ott a Nobarbus, ez az ifjonc itt, Kátó, ez a Marcona pedig Makró Centurio.
Anubarbus és Kátó üdvözlésképp biccentettek, ám Makró csak ült, és hamuszürke arccal bámulta az asszonyt. Jól vagy? Nézett rá, Porsa aggódva. Makró idegesen nyelt egyet, és végül sikerült megszólalnia.
Üdv anyám!